Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató két igéjével, amit Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapon kaptunk, és az egész hétre szóló útra való. Zsoltárok könyvéből a 103. fejezet, 2. verse. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. A másik pedig a 84. Zsoltár 12. és 13. verse. Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Seregeknek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Mind a két ige fantasztikus. Egyrészt arra emlékeztet minket, hogy ne feledjük el, hogy mennyi jót tett velünk az Isten. Ahhoz, hogy ne feledjük el, ahhoz elsősorban az kell, hogy felismerjük azokat a jó dolgokat, amiket az Isten cselekszik az életünkben. A másik pedig, hogy számon tartsuk és hálát is adjunk érte. Ha visszagondolunk, gyerekek is itt vagytok közöttünk, sok jó dolog történt a nyáron? Jó dolgok történtek a nyáron? Van mit észrevenni, meg van mire emlékezni. Felnőttek az elmúlt héten, vagy az elmúlt hónapokban. Sok jó dolgot tett velünk az Isten? Bizony sokat. Ismerjük fel, emlékezzünk ezekre. És lássuk meg azt, hogy milyen boldogságot jelent az, hogyha az ember bízhat az Istenben. Emberekben nagyon sokszor csalódunk. Hányszor szembesülünk azzal, hogy megbíztunk valakivel, valakiben, és visszaélt a bizalmunkkal. Az Istenben soha nem kell csalódni. Nem biztos, hogy mindent úgy cselekszik, ahogyan mi azt szeretnénk, de az biztos, hogy mindent úgy cselekszik, ahogyan az a javunkra válik. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon biztató igéket kaptunk most erre a mai Isten tiszteletre. A mai Isten tiszteleten az Eke énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket, legalábbis a többségét. Az 52-es lesz a kezdő énekünk, és mivel nagyon sok minden lesz a mai Isten tiszteleten, ezért a bevezető liturgia most rövidített liturgia lesz, tehát a liturgiát nem szakítjuk meg az énekversekkel, hanem a kezdőének után a liturgiai rész egyben következik, és utána jön majd a születésnapos köszöntés. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, tehát kezdjük el az 52-es számú énekkel.
Yeah.
Fiú, Szentlélek nevében. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 17. fejezetből, a 11. verstől kezdődően. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Galilea és Samária között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretném kérdezni, hogy a testvérek közül a születésnapos köszöntésben ki az, aki érintett. Tehát ki az, aki augusztus hónapban ünnepelte a születésnapját, az legyen szíves, álljon fel, hogy lássuk. Augusztusban akkor érkezett meg ebbe a földi világba. Felnőttek is vannak, és gyermek is. Ugye, Zéti, te is állsz? Ki az, aki a testvérek közül a lelki születésnapját ünnepli augusztusban? Kiegészül-e ez a csapat? Megtérés, újjászületés. De érdekes, 3-3, duplájára emelkedett már is a létszám, tehát most jön akkor a születésnapos köszöntés, ami a köszöntés része, születésnaposoknak, újjászületésnaposoknak egyaránt szól, de maga a szolgálat mindenkinek, aki ma itt van ezen az Isten tiszteleten, én hiszem azt, hogy nem véletlenül hozott el minket ma Isten az ő házába, valami nagyon fontosat akar nekünk mondani, fogadjuk tőle ezt az üzenetet. És még egy kérésem lenne. A születésnapos köszöntők ugye eljönnek onnan, mert szolgálni fognak. A gyerekeket viszont arra kérem, hogy álljatok fel és gyertek ide az első sorba, vagy a másodikba, hogy jobban lássatok, mert ott nagyon hátul vagytok, és nem biztos, hogy fogjátok látni, hogy mi történik itt elől.
Ó, te szegény, most nem tudok neked segíteni, mert így értem, hogy Marika nénet, hogy Isten tisztelet előtt megmérem a vérnyomását.
Szia, nem akarok nagyon sietni, hogy Isten tisztelet, mert egy később jól, hogy ez is meg így fejtszik a lábam, hogy nem jól.
És akkor még a lekciót ki kell választanom, de az idegérdetési alapítét is még jó lenne átkézni. Lekciónak szeres lehet, hogy barátodat, mint magadat.
Ó, nem, most komolyan, mit kezdjek én veletek? Nincs nekem elég szolgálatom.
Én inkább a lelket vezértek.
Hát ezt lehet inkább meghagyom másnak, majd valaki csak segít. Én már is amelyikbe jutok.
Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek. Jó napot! Rosszul van? Biztos, hogy rosszul van, mert virzik. Egy kicsit megtörlöm, és segítek bemenni a kórházba. Jöjjön, segítek felállni, bemegyek a kórházba. Lassan. Bekísérem önt.
Erős várom Istenünk! Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket.
Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.
Isten tiszteletünket pedig kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 455-ös számú énekével.
Adj erőt, örök Isten! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt szent igét, melyet megírva találunk a Jelenések könyvének 3. fejezetében, az 1. verstől a 6. a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg! Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.
Yeah.
megígérni azokat, akik az elmúlt hónapban ünnepelték biológiai vagy lelki születésnapjukat, hogy helyükről fennállnak, jelezzék-e számukra, és az Úr gazdagáldására szeretnénk kívánni egy gyakorló ajándékáldozása mellett.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Ahogy így körülnézek, azt látom, hogy megérintett minket ez a szolgálat, ugye? Erős volt. Gyerekeket azért kértem, hogy jöjjenek ide, meg, illetve figyeljenek nagyon, mert a ti segítségeteket kérem, hogy fejtsük meg, hogy akkor mit jelentett ez a történet. Nézzük először azt, hogy mit láttunk pontosan. Hogy indult ez a történet?
Majd mindenki ment a templomba, és egy ember meg volt sérülve, és elesett el.
Így van. Volt egy ember, ki volt az az emberünk itt a jelenetben, aki itt feküdt sérülten? Anett néni volt, piros ruhában, ugye jelezve, hogy véres, nem egyszerűen csak megbotlott, vagy rosszul lépett, hanem nagyon nagy bajban van, csupa vér az egész, és közben jöttek emberek, akik mentek a templomba. Kik mentek a templomba? Miféle emberek? Többiek is mondhattok, ha értettétek, hogy miről szólt a jelenet. Kik mentek a templomba? Például Jocó bácsi, aki aztán utána igét is olvasott, ő miféle dolgot csinál a templomban?
Ő
volt az ige hirdető, tehát a lelkész. Sietnie kell a lelkésznek a templomba, hogy időre odaérjen? Nem mindig? Lehet? Elvileg igen, mert mit szól a gyülekezet, ha nincs itt a lelkész 10 óra pitpitre, de lehet olyan helyzet, amikor esetleg valami fontosabb dolog van, például neki meg kellett volna állnia ott segíteni Anett nénin, aki ott vérbe fekve feküdt. Tényleg? És akkor mi lett volna a gyülekezettel? Vártak volna, igen. Nagy tragédia végül nem történt volna. Oké, aztán ki jött még arra, ugye Jocó bácsi feketében volt, jegyezzük meg. Ki jött még utána, vagy ki jött még arra felé? Na, ki jött még? Aki szintén a templomban fontos feladatot tölt be. Misi bácsi is jött. Misi bácsinak mi a feladata a templomban? Az ongorázzon, igen. Nyírteleken rendszeresen szokott kántorkodni, de itt is beugrik, amikor szükséges. Fontos a kántornak, hogy ott legyen az Isten tiszteleten? Igen. És mi van, ha elkésik? Akkor nem kezdődik el az Isten tisztelet. Ha azért késik el, mert nem jól osztja be az idejét, akkor az baj? Hát akkor igen. De ha azért, mert valami tényleg fontosabb dolog van, akkor mit csináljon a gyülekezet? Várjon. Igen. Na, ki jött még arra? Ugye Misi bácsi is feketébe volt. Ki jött még arra? Szintén fekete ruhás? Szilvi néni. Ő mit csinált? Ő hova sietett?
A templomba.
Ő is a templomba, de előtte?
Megmérni
valakinek a vérnyomát. Hát az meg miért olyan fontos?
Nem megígérte.
Hát mert lehet, hogy neki az a szolgálata, hogy van mondjuk idős néni rábízva, akit minden reggel meglátogat, megméri a vérnyomását, segít neki abba, amiben szükséges, és majd utána megy a templomba. Az fontos, hogy a nénihez odaérjen megmérni a vérnyomását? Az is fontos, de ha éppen valaki ott hal meg az úton, akkor a néni várhat egy pár percet, meg akkor még odaér az Isten tiszteletre. Na, ő is feketében volt. Közben Miklós bácsi hol volt? Föltűnt-e valakinek, hogy hol volt Miklós bácsi? Na, hol?
Oda fönn.
Fölment oda maga. Egyébként is egy magas ember, és még ráadásul fölment oda magasra. Tehát, amit ő onnan mondott, az olyan volt, mintha ki szólna hozzánk, mintha Isten valami nagyon fontos üzenetet küldene nekünk onnan fentről. És mi volt az a mondat, amit mondott? Emlékszik valaki?
Élsz, pedig halott vagy.
Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hű, de furcsa ez a mondat, nem? Volt itt halott ebben a történetben? Nem. Testileg nem volt senki. Mondjuk a piros ruhás közel állt hozzá, mert ő testileg elég nagy bajban volt, de egyébként mindenki élt és virult, szaladt, sietett, intézte a dolgait. Mégis lehet olyan, hogy valaki úgy tűnik, hogy él, de valójában halott, az mit jelenthet? Milyen értelemben halott?
Hogy testileg él, de lelkileg halott.
Így van. Születésnapos köszöntéskor beszéltünk róla, hogy van a testi születésünk, meg van a lelki születésünk. Nagyon fontos, hogy mindenki ne csak testileg szülessen meg, hanem lelkileg is élő legyen. Na és akkor megérkeztek a templomba, ott elhangzott az ige, és ki volt az, aki késve jött? Ki érkezett meg késve? Kit nem mondtunk még onnan a szereplők közül? Melyik ruhásat?
Fehér.
A fehér ruhásat, bizonyám. Dóra néni volt a fehér ruhás. Ő mit csinált a jelenetben? Azon túl, hogy elkésett az Isten tiszteletről, irgumburgum, nem ért oda időbe? Ő segített a sérültnek, és utána szaladt dicsőíteni az Istent. Mit énekeltünk az énekben? Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem. Fantasztikusan gyönyörű szavakat. Nem lehet az, hogy sokszor olyan az életünk, mint itt ebben a jelenetben a lelkésznek, a kántornak, a szociális munkásnak, aki az Isten tiszteleten nagyon szépen el tud mondani sok mindent, és egyébként komolyan is gondolja, de közben a mindennapokban nem éli meg ezt. Engem nagyon megrendített most ez a jelenet, mert eszembe jutottak helyzetek, amikor én ugyanezt csináltam. És akkor ne legyek olyan büszke arra, hogy hú, hát az Úrral való kapcsolatom mennyire rendben van. Akár csak pár nappal ezelőtt is volt egy ilyen jelenet, hogy valaki feküdt a földön, nem tudtam oda menni hozzá. Jöttek a barátai, részeg volt meg, föltámogatták meg minden, meg lehet magyarázni, de maga a kép ott van előttem, hogy voltak akadályok, nem azért, mert siettem az Isten tiszteletre, de voltak érveim, amik miatt képtelen voltam odalépni ahhoz az emberhez. Mit tanít ez a történet nekünk? Én azt gondolom azt, hogy vegyünk vissza a büszkeségből. Ne húzzuk ki magunkat annyira, hogy mi milyen szuperül a helyünkön vagyunk, és hitbelileg is mennyire erősek vagyunk, mert valójában, amit vár tőlünk az Isten a mindennapokban, azt egyikünk se tudja megtenni. Valójában egyikünk se tudja megtenni. Egyikünk se olyan, mint az a samaritánus, hogy a mindennapokban mindig a jó döntést hozza meg, és mindig szereti az Istent, és szereti a fele barátját. Úgyhogy ez a jelenet emlékeztethet minket arra, hogy kire van nekünk szükségünk. Kinek a jele a kereszt? Megcsináltuk veletek hittanórán is, Gyurmából. Kinek a jele a kereszt? Jézus Krisztusé, bizonyám. És ma van úrvacsora, hogyha tükröt tartott elénk az Isten valamiben, akár konkrétan, hogy ki mellé nem léptünk oda, akár valami másban, akkor törjünk össze bűnbánattal, és jöjjünk az Úrhoz, és kérjük, hogy segítsen valamiben változni, jobbá lenni, hogy tetszésére lehessen, hogy tényleg énekelhessük azt, hogy győztesek vagyunk, hogy fehér ruhába öltözöttek vagyunk, hogy a bárány vére által megmosott a mi életünk. Nagyon köszönjük nektek ezt a szolgálatot, egy picit még várjatok, most imádkozunk akkor a születésnaposokért. Drága Úr Jézus, mi szeretnénk élni, igazán élni, nem csak testileg, hanem lelkileg is. És köszönjük neked, hogy nálad van az élet forrása, hogy te magad vagy az élet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te újra és újra tükröt tartasz elénk, és megmutatod, hogy mi a valóság a mi életünkkel kapcsolatban. De köszönjük azt, hogy jöhetünk hozzád. Megújulásért, bűnbocsánatért, új életért. Urunk, most erre szükségünk van. Talán soha nem éreztük ennyire, hogy mennyire nagy szükségünk van erre. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj a mi életünkben. És hálát adunk neked, Urunk, a testi életünkért, épp úgy, mint a lelki születésért. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a testi vagy a lelki születésnapjukat. És kérünk téged, hogy te légy velük. Te segítsd meg őket a mindennapi életben, amikor terhek alatt roskadoznak, amikor a bűneikkel küszködnek, és amikor erőtlenek, nem tudnak helytállni úgy, ahogy szeretnének. De köszönjük neked azt, hogy te velük vagy, hogy segíted őket, hogy vezeted őket, és hogy te áldást kínálsz nekik is, és áldást ígérsz a következő évükre is. Ezért imádkozunk most hozzád. Amen. Akkor főinek előtt mondanám el, hogy mi lesz a feladatotok a prédikáció ideje alatt. Már várok. Szuper. Múltkor mit csináltunk? Emlékeztek rá? Mi volt múltkor a feladat? Együtt csináltátok. Gyurmából kellett építeni egy várat őrökkel, akik közül volt, amelyik nem volt olyan stabil, volt, amelyik igen. Na most, valaki emlékszik rá, hogy hol van az a vár jelen pillanatban? Ki az, akinek feltűnt? Igen, ott a segítség. Ott van hátul, nem nyúltam hozzá. Feladat a következő. Szét kell bontani a várat, és készíteni kell belőle olyan dolgokat, amikre a tanév során szükségetek lesz. Vagy ami vár rátok a tanévben, amiről úgy gondoljátok. Ugye mindig úgy kezdjük a tanévet, hogy nem egy ilyen légüres térbe érkezünk meg, hanem van mögöttünk valami, hozunk magunkkal valamit. Hát most a vár az, amit hozzuk magunkkal, meg azoknak a tégláit, meg az elemeit. Na most ezeket az elemeket felhasználva kell neki kezdenünk és neki indulnunk az új tanévnek. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi mindent fogtok csinálni. Nem muszáj egy valamit egybe, lehet az, hogy mindenki külön-külön csinál dolgokat, de lehet egybe is szerkeszteni, ahogy sikerül, jó? De ez a kérésem, hogy indulunk neki a tanévnek, mit viszünk magunkkal, mi lesz velünk a tanévben, ezzel kapcsolatban szeretném, hogy Gyurmából hozzatok majd ide nekem sok mindent, jó? És ez a prédikáció után fog következni. Jó munkát kívánok! És akkor a gyülekezet pedig az ige hirdetésre készülve a 23-as számú éneket énekli.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezetben, az 5-től a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 8. fejezetből, az 5. verstől. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Élet és halál a téma a mai Isten tiszteleten. A jelenetnek, amit az előbb láttunk a születésnapos köszöntő szolgálat keretében, nagyon erős mondata volt az ige, ami onnan fentről többször is elhangzott szinte, mennydörgésszerűen, és talán bele is égett most egy időre a szívünkbe, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És engem azért rendített meg nagyon ez a mondat, mert rövid időn belül, szűk 2 hónapon belül most már ez a 3. alkalom, hogy találkozunk ezzel az igével, hiszen az egyik kerti parti napján az útmutató igéje pont ez volt a jelenések könyve 3. fejezetéből, amikor csak a gyülekezet szűk magja, tehát akik rendszeresen járnak istentiszteletre, azokkal voltunk együtt, és nagyon mélyen belementünk ebbe az igébe, és nagyon mélyen megrendített minket, hogy együtt kerestük ennek az igének az üzenetét, és úgy megállított minket, hogy de hát Uram, mit akarsz nekünk mondani ezzel az igével? Aztán múlt héten igehirdetési alapigeként újra előkerült, és aztán úgy alakította az Isten, hogy pont ezen a vasárnapon, amikor jönnek a nyírteleki szolgálók ide hozzánk, akkor elhozzák ezt az igét, hogy biztosan elénk kerüljön. Mit akar mondani az Isten ezzel az igével? Nem lehet, hogy azt, hogy élet-halál kérdés az, hogy mi történik velünk, és mi történik a közösségünkkel. Megrendítő a mai prédikációs alapige is. Nagyon kemény mondatok hangoztak el ebben a római levélből vett rövid ige szakaszban. Hiszen a testről és lélekről van szó, és ennek kapcsán megint csak életről és halálról. Hogy az egyiknek a törekvése az élet, a másiknak a törekvése pedig a halál. Testvérek, nem lehet az, hogy élet-halál kérdéséről akar beszélgetni velünk az Úristen? Élet és halál. Élet vagy halál. Nagyon nem mindegy, hogy melyik. Mikortól beszélhetünk életről? Hát attól kezdve, hogy az Isten életet adott. És az első történet a Szentírásban, a Biblia első lapjain olvasható, a teremtés történet, amikor az Isten megteremtette az embert a föld porából, és lelket adott belé, és így élővé vált, az Istentől kapott lélek által élővé vált az ember, az a por, de aztán a bűnesetben már is törékenyé vált ez az élet. Hiszen amikor az ember engedetlenné vált az Isten felé, akkor ezzel beengedte a bűnt az életébe, beengedte a halált, megnyitotta tulajdonképpen a kaput a halál, a pusztulás előtt. És azt mondta az Isten, amikor a büntetést kiszabta, hogy amikor elveszi a lelket az embertől, akkor porrá lesz az, ami porból vétetett. És ez a halál állapota. Amikor porrá lesz a test. Amikor nincs ott az éltető lélek többé az emberben. Élet és halál. Nagyon súlyos téma, nagyon fontos kérdés. De. És nagyon érdekes, hogy már az istentisztelet elején is ez többször szóba került, de élet és élet között is a Biblia különbséget tesz. Hiszen van a biosz, és van a zoé. Van a biosz, a testi lét, a fizikai lét, az, ami látható, aki vagyok, ami csecsemőként érkezik, és aztán fejlődik, növekszik, és előregszik testben. Van ez az élet, a földi élet, és aztán van az igazi élet, a lelki, az isteni, az örök, ami az Isten országában teljesedik ki. És a mostani igék, akár a jelenetben előkerülő jelenések háromból vett ige szakasz, akár a prédikációs alapige, ezt hozza most elénk. Hogy a puszta lét, a fizikai valóság nem jelenti automatikusan azt, hogy nekünk igazi, örök életünk van. Élővé a lélek, a szent lélek tehet bennünket. És ő a kulcs. És ennek a mai igének és igehirdetésnek ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy Isten szent lelke kerül a középpontba, most itt a figyelmünk középpontjába is, de ugyanakkor az életünk középpontjába is ő kell, hogy kerüljön. A lélek, az Isten szent lelke, akiről az Úr Jézus nagyon sokszor beszélt. Idézzük csak fel ezeket a történeteket, nem teljes mélységében, csak így felvillanásszerűen. Emlékszünk arra, amikor Jézus az idős farizeussal beszélgetett, Nikodémussal? Akkor beszélgetett vele az újonnan születésről, a felülről való születésről, az igazi megszületésről, arról, amire mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy az Isten országába bekerülhessen. Hiszen hiába van itt testben az ember ebben a földi életben x évig vagy évtizedig, ha lelkileg halott, akkor nem juthat el az Isten országába. És beszél arról Nikodémusnak, annak, aki ismeri a Szentírást, aki tanulmányozza, aki keresi az Istent, hogy újonnan születés nélkül ez az egész, amit csinálsz és amit élsz, semmit nem ér. De ha az Isten szent lelke betölti az életedet, és újjászül téged, akkor valóban élővé válsz, akkor valóban életed van, és akkor fel tudsz nézni a Golgotai keresztre. Hiszen ezután mondja el Nikodémusnak azt, hozva az ószövetségi példát, hogy a részkígyóra föl kellett nézni Izrael népe tagjainak, akiket megmart a kígyó, ugyanígy kell felemeltetnie az ember fiának. Testvérek, nem véletlen, hogy Jézus úgy beszél az ő keresztjéről és az arra való feltekintésről, hogy előtte beszél az újonnan születésről és a lélek munkájáról. Hiszen lélek nélkül, Isten szent lelke nélkül én nem látom meg a keresztet. Vagy azt csak fadarabnak látom. Isten szent lelke nélkül nem értem meg azt, hogy milyen nagy dolog történt a kereszten. Csak akkor ismerem fel, hogy ez az én életemnek a kulcsa, ha Isten szent lelke betöltötte az életemet, és valóban újjászült engem. Vagy aztán ott a másik történet, egy fejezettel később János evangéliumában, amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, akkor az asszony, látva azt, hogy ez a Jézus, ez a valaki, ez nem akárki, fölteszi neki az Isten tiszteleti helyjel valóra kapcsolatos kérdést, hogy de hát akkor hol kell imádni az Istent? És mit mond neki Jézus? Az Isten nem itt, vagy ott, helyhez kötöttem, vagy liturgiához kötöttem, vagy mit tudom én, emberi szokásokhoz kötötten kell imádni, hanem hogyan? Lélekben és igazságban. Az Isten szent lelke, ha az ember szívét betölti, akkor imádó, Istent imádó, Isten dicsőítő életté változtatja azt a nyomorult embert, aki egyébként lehet, hogy nem is tud énekelni. De akkor, ha Isten szent lelke betölti, akkor olyan dicséret fakadhat a szívéből, a lelkéből, a lényéből, a mindenéből, ami felhat egészen a mennyig, az Isten trónusáig. Az Isten lélek, az Isten lelke tudja megeleveníteni az én Istennek mondott szavaimat, énekeimet. Vagy aztán ott van példa, Jézus az elfogása előtt, amikor beszél a tanítványainak, János 14-ben, meg János 16-ban, akkor arról beszél, hogy el fogja küldeni majd a szent lelket, a pártfogót, az igazság lelkét, aki mit csinál? Tanít. De nagy szükségünk van arra, hogy tanítson minket a szent lélek. Nem csak a gyerekeknek kell iskolába járni. Nem csak a gyerekeknek van szükségük, hogy végigjárják a megfelelő osztályokat, hogy a megfelelő ismereteket megszerezzék, hogy megtanulják, hogy hogyan kell az életbe majd kimenni és felelős döntéseket hozni, hanem nekünk is szükségünk van tanulásra, de nem emberektől, hanem hogy az Isten szent lelke tanítson minket, tanítsa meg azt, amire az Isten rá akar mutatni az életünkben. Talán éppen arra, amit a jelenetben láttunk, hogy a szavaimmal dicsérem az Isten, csak az életem nincs ott mögötte. Vagy tanítson meg arra, hogy a saját cselekedeteimben bíztam, és nem az Isten kegyelmére hagyatkoztam. Vagy tanítson meg arra, hogy nem az én jóságom a lényeg, az semmi, hiszen én bűnös ember vagyok, hanem a Krisztus áldozata, a tökéletes, a jó, a minden, amire mindenkinek szüksége van. Tanítson az Isten az ő szent lelke által. Új tanévben, vagy új munkaévben nagyon nagy szükségünk van erre mindegyikünknek. Vagy eszünkbe juttatja Jézus szavait. Hányszor elfelejtjük azt, hogy konkrétan egy élethelyzetben az Úr nekünk mit mondott. Aztán sodródunk a helyzetekben, és elfelejtjük. Meginog az életünk, és egyszer csak a lélek eszünkbe juttatja, hogy de hát én elfelejtettem azt, hogy mire állított rá engem az Isten. Hogy mit bízott rám, hogy mit kell tennem, hogy mit nem szabad elengednem. Milyen jó, hogy emlékeztetett erre az Isten szent lelke. Hogy elvezet a teljes igazságra. Nem csak a részigazságokat boncolgatom, a magam igazát keresem, meg ütköztetem a másik igazával, hanem az Isten igazságát látom meg Jézus Krisztus személyében. Ezt csak a Szentlélek tudja elvégezni. Vagy kijelenti az eljövendő dolgokat. Milyen nagy kegyelem az, amikor az Isten szent lelke kijelentéseket ad a jövőre vonatkozóan. És aztán ott van a pünkösd, amikor kiárad az Isten szent lelke, betölti a tanítványokat, és mernek lépni, és merik hirdetni az evangéliumot, és ott születnek emberek, megtérnek, újjászületnek emberek, születnek gyülekezetek, és az Isten országa elkezd épülni, növekedni. Az Isten szent lelke nélkül csak üres vallásosság lett volna azoknak az embereknek az élete, Vagy üres erőlködés, próbálkozás lett volna azoknak a közösségeknek az élete. De Isten szent lelkével erő és élet volt mindebben. Drága testvérek, én azt gondolom, hogy ezen a mai Isten tiszteleten, ahol tulajdonképpen az ige hirdetési alapigének minden egyes mondatáról lehetne egy külön prédikációt mondani, most az Úr a 9. verset állítja a figyelmünk középpontjába. Amikor azt mondja ez a kulcsmondat most, hogy ti nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Ha Isten lelke lakik bennetek. És testvérek, én azt gondolom, hogy ez ma a kérdés. Ez ma a kérdés személy szerint mindenkinek, és ez ma a kérdés a gyülekezetnek is. Hogy lakója-e a szívednek, az otthonodnak, az alkalmaidnak a szent lélek. Lakója, vagy betérője, vagy olyan, aki csak néha szállást vesz. Nem mindegy. Itt a görög szövegben az a szó szerepel, ami az életvitelszerű ottlakást jelenti. Ott van-e a bejelentett lakcíme? Ott van-e a tartózkodási helye a Szentléleknek? A te szívedben, a te életedben, a te gyülekezetedben. Ott van-e, amikor felkelsz, és ott van-e, amikor lefekszel? Amikor végzed a feladataidat, akkor megoszthatja-e veled az észrevételeit? Elfogadod-e a feddéseit, tanácsait, és igazítod-e hozzá a lépteidet? Valóban élsz-e? Vagy csak az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy? Az egyik hittankönyvünk, elő is vettük már ezen a héten, annak a címe az, hogy iránytű. Iránytű. Kell a segítség ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes irányt. Különben eltévedünk az úton, és nem fogunk célba jutni. Testvérek, a Szentlélek, ez a csodálatos iránytű számunkra. Neked van ilyen iránytűd? Vezethet téged a Szentlélek? Nem lehet, hogy azért akadtál el az életedben, és azért nem haladsz előre, mert a test dolgaival foglalkozol elsősorban, hogy test szerint élsz? Nem lehet, hogy azért rekedt meg az életed, mert a törvény újra túlságosan fontossá vált számodra? És kiszorította a Krisztusban kapott kegyelmet? Lakója még a szívednek a Szent Lélek? Van beleszólása a dolgaidba? Az is ott van a 9. versben, a 2. felében, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Mi nagyon sokszor mondjuk azt, hogy mi az övé vagyunk, ugye? Sokszor hallom a testvérektől is. Igen, én az Úré vagyok. Úr Jézus így, Úr Jézus úgy. Úr nekem Jézus. De tényleg így van? Én azt gondolom, hogy ez a mai vasárnap minden szolgálatával együtt erre is rákérdez. Valóban így van? Tényleg az övé vagyok? Amikor Uramnak szólítom, akkor tényleg elismerem az ő uralmát, az én szívem, lelkem, testem, életem, mindenem felett? Valóban? Pártfogó ő számomra? Tényleg? Akit az Úr küldött, és itt van velem? Lüktet bennem az az élet, amit az ő jelenlétében lehet egyedül megélni? Beragyogja az életemet az Isten igazsága? Drága testvérem, lakója-e a szívednek, az otthonodnak, az életednek a Szentlélek? Lelki ember vagy-e? Ünnepelheted-e újjászületésednek, lelki születésnapodnak az idejét. De van még egy dolog, és ha röviden is, de hadd térjek még ki erre is. Nem csak a lélekről szól ez a mai ige, hanem beszél a testről is. Beszél Pál a test feltámadásáról is. Arról, hogy a feltámadt Krisztus győztes Úr, aki legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, legyőzte a rosszat, és aki elhozza a benne hívőknek mi csodát? A test feltámadását. A halandó test, amit az Isten feltámaszt, megdicsőült testben állít minket maga elé. És ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy bár a test halandó, és nem a test szerint kell élnünk, és nem a test cselekedeteit kell követnünk, de mégis az Úr törődik a mi testünkkel is, a lelkünkkel is, a testünkkel is, mert minket együtt, egységben lát. És a feltámadás az nem csak lelki vonatkozású, hanem jelenti a test feltámadását is. A bűn miatt megromlott ember helyreállítását, az új teremtést az ő kegyelme által, az Isten országának teljességét, az édeni állapotot, ahol az Istennel való kapcsolatot senki és semmi nem ronthatja meg. Drága testvérem, vágysz erre? Vágysz arra, hogy ott állj a fehér ruhások serekében, és énekeld a dalt, hogy halleluja? Készen áll számodra, megragadhatod, elfogadhatod, csak elfogadnod kell, és élni belőle. Amen. Imádkozzunk. Jöjj, Szentlélek, eleveníts meg minket. Add meg azt az új életet, amire szükségünk van. Romboldd le azt a rosszat, bűnt, nyomorúságot, ami megakadályozza azt, hogy valóban a te tetszésedre lehessen a mi életünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te mindent megteszel a mi üdvösségünkre, és köszönjük azt, hogy most is a te keresztedhez érkezhetünk meg. Vágyódunk arra, hogy átéljük a csodát, amit te készítesz számunkra. Amen. A 424-es számú éneket énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Jövő héten, kedden, 6 órakor női kör lesz a kisházban, a 148. Zsoltár következik. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Pénteken 17 órától ifjúsági órára várom szeretettel a fiatalokat, az utolsó vacsora története következik, Márk 14-ből a 12. verstől. Jövő vasárnap pedig 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, és gyerekóra pedig a kisházban. A bulletinben néhány dolog szerepel, ebből amit szeretnék kiemelni, az egyik, hogy fontos ima téma legyen a gyülekezetnek, már ugye beszélgettünk erről sokat, meg el is kezdtünk imádkozni, a gyermek és ifjúsági munka, hiszen ezen a téren látjuk azt, hogy Isten most nyitott ajtót, azzal, hogy elkezdődhetett az iskolai hitoktatása református általános iskolában, azzal, hogy az ifjúsági alkalmakat most már gyakrabban minden héten tartjuk, és két új fiatal is bekapcsolódott ebbe a közösségbe, és hogy a vasárnapi gyerekórásoknak a szolgálói köre is bővült. Nagyon nagy szükségünk van a gyülekezeti tagoknak az imádságára, hordozzuk ezt a területet az imádságainkban. A hitmélyítő alkalmakról az interneten tájékozódhatunk, a biatorbágyi alkalmakról az mbb.hu oldalon, az EKE alkalmakról pedig az ekealapítvány.hu oldalon. És néhány dolog még, ami fontos, hogy ha valaki bizonyságot szeretne tenni az istentiszteleten, bátran jelezze előtte, hogyha valaki leírt bizonyságtételét meg tudná osztani a hírlevélbe, a következő hírlevélbe szeptember 20-áig várom a bizonyságtételeket az e-mail címemre. Szeptember 13-án, tehát jövő szerdán egyházmegyei ellenőrzés lesz a gyülekezetünkben, ez bizonyos időközönként egy ilyen kötelező, hogy átnéznek mindent, hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, ez presbiteri gyűléssel fog zárulni, ami szerdán este 6 órakor lesz Nyírteleken. És ami még nagyon fontos, szeptember 30-án mi leszünk a házigazdái az egyházmegyei presbiteri csendesnapnak, amely 10 órakor kezdődik. Erre a gyülekezetet is szeretettel várjuk. Egyrészt a szolgálatba, aki tud, kérem, hogy kapcsolódjon be. A presbiter testvéreket természetesnek vesszük, hogy itt vannak és bizonyságtétellel is szolgálnak, de az ige hirdetéseket és az alkalmakat is a gyülekezeti tagoknak is szeretettel ajánljuk, hogy jöjjünk el, hallgassuk meg, mert biztos, hogy mond olyat Isten számunkra, amit fontos hallani. És természetesen imádságban is hordozzuk ezt az alkalmat. Na és akkor, most szeretném kérni gyerekek, hogy gyertek ide előre, hadd nézzük, hogy ti mivel indultok az új tanévbe. Mi az, amit fontosnak tartotok? Mindenki jöhet ide előre. Gyertek, gyertek. Együtt csináltátok, vagy külön-külön? Együtt? Együtt találtátok ki? Na, szuper! Akkor. Jó, így tartjuk. Látja a gyülekezet? Magasra emeljük. Na, mit látunk itt ezen? Mi az, amire szükségünk van a tanév során? Zéti, mondj egyet.
A kereszt.
Keresztre mindenképpen, mert hogy a kereszt az nem egyszerűen azt jelenti, hogy hordjunk magunkkal egy keresztet, hanem azt jelenti, hogy Jézus nélkül nincs értelme neki fogni semminek. Szuper! Úgy látom, hogy több keresztet is csináltatok, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki fontosnak tartotta, hogy Jézusra szükség lesz az új tanévben. Lili, mit tartunk még fontosnak? Te készítettél-e valamit egyedül? Vagy mondasz valamit ezekről, hogy melyik micsoda? Na, nem, így. Jó. És csak, ez micsoda például, segíts nekem, amit mindig el akar dőlni. Egy táska! Szükség van táskára a tanévben? Sok könyvet kell vinni? Bizony. Mi a legfontosabb könyv, amire mindig szükségünk van? A Biblia, bizonyám. Arra azt sose felejtsük el, hogy szükségünk van rá. Iza, te mondj valamit. Ceruzára is, hogy le tudjuk írni, hogy el ne felejtsük, ugye ide is van, aki ceruzával érkezik, mert jegyzetel közben, hogy el ne felejtse azt az üzenetet, amit kapott. Tehát nem csak az iskolában van szükség ceruzára, hanem egyébként a mindennapokban is szükség lehet. Zoé, mondj egyet! Könyvekre igen, így van, ugye a legfontosabb könyv a Biblia, olyan, amit esetleg még nem említettünk. Hegyezőre bizonyám, mert hogy a ceruza elkopik, időnként rendet kell rakni a dolgaink között. Lelki értelemben mi a rendrakásnak az helye és időpontja? Ma is van. Úrvacsora, bizonyám. Ne felejtsük el, hogy időnként újra kell hegyezni a dolgokat, hogy utána vissza tudjunk állni a feladatokba. Vannak? Étel, bizonyám, ugye beszéltünk arról, hogy lelki dolgokról beszélünk, no, de hát a test, ha éhen hal, akkor úgy ugye nem megy a dolog. Ételre, testi táplálékra is, meg lelki táplálékra is egyaránt szükségünk van. Aztán, itt van kenyér, igen, az az étel, úgy látom van itt még szép virág is, hiszen gyönyörködhetünk is a körülöttünk lévő dolgokban, igen. Milyen jót hoztam egy virágot ide most az oltárhoz is, az is. Ráerősít erre, amit ti csináltatok. Na, mi az, ami még itt van? Innivalóra is szükség van, élővízre szükségünk van a következő évben. És még? Radírra is, igen. Ki tudjuk radír, az is az úrvacsorához kapcsolódik, a radír. Van-e más? Jó. Ezekre mind szükségünk van. Ezt most ide tesszük, majd ha jövünk ide úrvacsorázni, meg áldásra, akkor a szemünk előtt legyen. Hát képzeljétek el, hogy szerintem még valamire szükség van. Az Isten áldására és igére, amit magunkkal vihetünk. Én most úgy készültem, hogy mindenkinek ugyanazt az igét, de mindenkinek a nevét külön ráírtam. Először az elsősökkel kezdve. Lilinek, áldjon meg téged az Úr, Zédinek is egyet, ezt elviheted magaddal, Zoé, most időrendbe haladok, Iza, Panna, a kisebbek. De ki az, aki még tanul? Elkezdte a tanévet. Bizony, időrendben, így van a kezemben. A kezedem? Éva, áldjon meg az Úr. Aztán Kata, áldjon meg az Úr, Máté, Ákos, te nem tanulsz? Ó, azt hittem. Igen? Ja, tanítasz? Akkor a másikhoz majd írok egyet, de a másik, bocsánat, én azt hittem, hogy te még tanulsz, de akkor ezt most tanultam belőle. A másik, hogy a tanévben nem csak a diákok fontosak, hanem kik is. Hát bizony, tanároknak is kell az áldás, ugye? Na ki az, aki gyerekekkel foglalkozik? Tanár. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Az elsőt el szoktuk felejteni, úgyhogy azért választottam a tanításban élenjárókat, vagy ezt a szolgálatot végzőknek ezt az igét. Úgyhogy akkor kedvesen. Ki az, aki gyerek szolgálatban tanítja a gyerekeket az Isten tiszt, vagy hát a gyülekezetben? Itt ugye Kata. Valaki gyerekfa, olyan kiváltságos helyzetben van, akkor Máté, Szilvi, Dóra, akkor Bogi. Igen, Regi, hogy áldás legyetek azoknak a gyerekeknek, akik hozzátok érkeznek, te is, akkor itt is írok egyet, jó? Mert arra nem számítottam. Akkor ketten vannak meglepetés emberek, akik akkor fognak kapni még majd külön egyet. Ő is a gyerek szolgálatban? Ja, azt hittem, hogy csak te. Akkor neked is írunk egyet a végén. Jó. Na ez azért is jó, hogy kiderüljön, hogy ki mindenki áll benne ebben a szolgálatban. Én akkor azt kérem, hogy énekeljük most el az áldó éneket. Gyerekek, ki visszaülhettek a helyetekre. És akkor ez az áldó ének mindazoknak szól, akik most a tanévet akár diákként, akár pedig szolgálóként elkezdik. Áldjon meg téged, áldjon az Úr. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk a mögöttünk lévő nyári szünetért. Köszönjük neked a sok-sok élményt, amit magunk mögött hagyhatunk. Köszönjük neked azt, hogy megőriztél minket nyáron, és köszönjük neked az új tanévnek a lehetőségét, amikor nagyon sok mindent készítesz számunkra, amit megtanulhatunk, akár gyermekként, akár felnőttként, akár az iskolapadban, akár az élet iskolájában. Köszönjük neked, Urunk, a gyermekeket, a diákokat, azokat, akik most itt vannak az Isten tiszteleten, és lelkesen indulnak az új tanévbe, és köszönjük neked a pedagógusokat, és mindazokat, akik a gyerekeket tanítják, nevelik, velük foglalkoznak, akár az iskolában, akár itt a gyülekezetben. Kérjük, Urunk, a te áldásodat rájuk, és kérünk téged, hogy te add, hogy valóban mindenki a neki megfelelő módon növekedhessen. Amen. És akkor az úrvacsorára készülve a 301-es ének első versét énekeljük.
Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a Földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljuk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk Szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert elküldted szent lelkedet, és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a Földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Thank you.
aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Békesség néktek! Íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását.
bizonyságot az ő szeretetéről szavakban is, és tettekben is, a mindennapi életünkkel is. Akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között. Családban, munkatársak között, iskolában, gyülekezetben, mindenhol. Építsük a testvéri közösséget megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.
Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon bővült azoknak a jó dolgoknak a köre, amit az Úr cselekedett a mi életünkben, és amit cselekszik. Ne felejtsük el, amit ő mondott nekünk. Erős vár a mi Istenünk.